önt meglepték-e azok a különadók, amiket a közelmúltban bejelentette a kormányzat, vagy ezt egy ilyen várható fejleménynek gondolta a gazdasági folyamatokból és az elmúlt Orbán kormányok gazdaságpolitikájából kiindulva?
Hát a mértékében meglepett, és a nagyságrendjében mindenképpen meglepett. Ugyanakkor igazában ez sejthető volt, és ha jól emlékszem, mikor legutóbb beszélgettünk, már akkor is jeleztem, hogy az a gazdaságpolitika, amit a kormányzat folytat, az előbb-utóbb egyfajta kiigazításhoz fog vezetni. Ugye most jelentek meg a részletes GDP adatok egyébként, és ezek ugyancsak alátámasztják azt, hogy az első negyed évben egy nagyon gyors magyar gazdasági növekedés volt, több mint 8%-os volt az első negyedéves növekedés. Ez Lengyelország után a második legjobb az egész Európai Unióban, ami egy nagyon pozitív dolog. De ennek az árnyoldala az, és hát erről is már korábban volt, hogy beszéltem, hogy az egyensúly az nagyon vészes mértékben megbomlott, ami nyilvánvalóan kiigazító lépéseket követel előbb-utóbb. Ugye csak emlékeztetőül, meg hát azért az emberek többsége, a hallgatók többsége is nyilván szembesül ezzel nap mint nap. Az infláció rendkívül magas, ugye a legutolsó áprilisi adat az 9,5%-os volt, hát az rendkívül magas. Az emberek természetesen az kevésbé érzékelik, hogy az államháztartási hiány hogy alakul, de azért maga a statisztika, hogy 4 hónap után az egész évre előirányított hiánynak több mint 80%-a teljesült, hát ez meglehetősen aggasztó. A külső egyensúlyban pedig a külkereskedelmi hiány is, meg a folyófizetési mérleg hiánya is az első negyed évben elérte a tavalyi egész évesnek a felét, tehát itt is egy nagyon gyorsuló romlásról van szó. Tehát mindezek alapján sejthető volt, hogy a kormányzat a választások után kiigazításra fogja elszánni magát. Az, hogy ilyen nagy mértékű, azt nem vártam, amennyire én érzékelem mások megnyilvánulásából általában egy meglepetést keltett. Az, hogy elsősorban adóemelésekre, vagy pontosabban jelentős részben adóemelésekre fog sor kerülni, tulajdonképpen ez is sejthető volt, ez nem túl szerencsés megoldás, de a kormány ezt csinálta már a korábbi kiigazítási politikájakor is, tehát 2012 körül is elsősorban adóemelésekkel próbált urrá lenni a problémákon. Ugyanakkor nagyon jelentős az egyéb lépéseknek a súlya is. Tehát a bejelentés szerint körülbelül 40% az, ami adóemelés a kiigazításon belül, és körülbelül 60% az, ami kiadáscsökkentés, beruházásoknak az elhalasztása, a bizonyos kiadásoknak a lefaragása, és hát hozzáteszem, ez ugye nem szerepelt így a kiadott közleményekben vagy a megnyilvánulásokban, de hát maga az infláció önmagában, ha nem történik lefaragás a kiadásban, annak a reál értékét nyilvánvalóan nagyon jelentősen csökkenti, tehát ez önmagában is már egyfajta megszorítást jelent. Na most nem véletlenül használom a megszorítás szót, a kormány ugye hangsúlyozza, hogy nem megszorításról van szó, tehát nyilvánvaló az, hogy amikor akár kiadáscsökkentésről, akár adóemelésről van szó, az adóemelésnek a hatását a cégek előbb-utóbb nagyon nagy részt át fogják hárítani a fogyasztókra, hát a kereskedelem esetében, vagy a tranzakciós adó esetében ez eléggé valószínű, tehát ennek következtében ezt nyilvánvalóan a lakosság a saját bőrén is érezni fogja.
Említette itt egy-két perccel ezelőtt, amikor az adó emelésekről beszélt, hogy nem tartja ezt jó megoldásnak. Hogy miért nem tartja ezt jó megoldásnak?
Részben azért, mert a cégeknek a versenyképességét rontja, illetve a cégek amiatt, hogy a versenyképességüket megőrizzék, legalábbis a költségszínvonaluknak az emelkedését tovább hárítsák, ennek következtében erősíti az inflációt. Tehát ugye a kormányzatnak a két fő problémája pillanatnyilag a költségvetési deficit és a hát persze a külső hiánynak is a kezelése, de hát a külső hiány az részben már következmény, tehát a költségvetési hiánynak a kezelése, másrészt a nagyon magas inflációnak a féken tartása. Na most itt tulajdonképpen azzal, hogy a kormányzat adóemeléseket csinált, valójában még egy lökést adott az inflációnak. Ugyanakkor azok az adminisztratív módszerek, amelyekkel az inflációt mégiscsak igyekszik kordában tartani, Azt gondolom, hogy ez egyelőre még nem fog sikerülni, bár remélhetőleg nem egy teljesen elszabadult inflációról lesz szó, de azért egyelőre emelkedésre kell számítanunk, és ezek az adóemelések elhúzzák tulajdonképpen az inflációs folyamatot. Tehát ez viszont fenntartja azt a helyzetet, hogy ezek az adminisztratív intézkedések, ezek társadalmilag rendkívül igazságtalanok. Tehát ugye a kormányzat kitart a rezsicsökkentés mellett, az adóemeléseknek többek között ennek a finanszírozása a célja, csak hogy ugye a jobbmódú emberek nyilvánvalóan sokkal több energiát, áramot, gázt fogyasztanak, vagy akár ha a benzinárat nézzük, nyilvánvalóan jellemzően többet autóznak, nagyobb fogyasztású gépkocsijuk van, a házuk nagyobb, amit fűteni, világítani kell. Tehát ez valójában jobban az árnak a megfogása jobban támogatja a jómódú rétegeket, mint a szegény rétegeket, akiknek ráadásul a fogyasztói kosarában az élelmiszereknek amúgy is nagyon nagy aránya van, ahol az áremelkedés az rendkívül nagy mértékű, tehát amúgy is kevesebb pénzük van egyébre, tehát itt tulajdonképpen nincs egy, azt gondolom, hogy egy olyan társadalompolitika, ami tekintettel lenne a szerényebb életkörülmények között élőknek a helyzetére.
És akkor most tételezzük fel, hogy önt megkérni a magyar kormány, hogy adjon gazdasági tanácsokat nekik, akkor ön mit javasolna ebben a helyzetben, akkor mégis ön szerint hogyan lehet ezt a helyzetet jobban kezelni a különadóknál?
Azok közül a lépések közül, amit meghoztak, azok közül a beruházásoknak a visszafogása az egy olyan lépés, ami azt gondolom, hogy feltétlenül indokolt. Ugye maga a kormányzat is jelezte, sajátos módon most negatív összefüggésben, korábban ez pozitívum volt, hogy a magyar beruházási ráta, tehát a beruházások aránya az összes GDP-hez képest, az Magyarországon nagyon magas, az Európai Unióban a második legmagasabb, közel 30%-os, és ezen belül a kifejezetten államilag finanszírozott arány is körülbelül 6%, ami viszont a legmagasabb az Európai Unióban. A régióban a mi 30 közeli százalékunkkal szemben inkább olyan 22-23%-os az arány, tehát látszik, hogy itt egy nagyon nagy eltérés van, és ha ezt hozzávesszük azt, amit egyébként a jegybank úgy fogalmazott meg, hogy ráadásul ezek a beruházások nagyrészt betonba mentek, és acélba, magyarán mondva, olyan építőipar által megvalósított beruházások voltak, amelyeket nem feltétlenül lehet hasznosítani a stadionoktól kezdve jó néhány más ilyen fejlesztésig, tehát amelyeknek valójában a gazdasági hasznossága megkérdőjelezhető, akkor ez mutatja azt, hogy itt valóban nagyon nagy tér van a beruházásoknak a csökkentésére. Más kérdés, hogy korábban ezt a nagyon magas beruházási rátát a kormányzat és a jegybank korábbi más pozícióban még akkor levő vezetői nagyon üdvözölték és örömmel töltötte el őket. Tehát magyarán mondva a beruházás csökkentés az mindenképpen egy olyan lépés, ami célszerű és helyes, és ennek további kiterjesztése is elképzelhető lenne. Na most az adók esetében, ahogy említettem, itt a fő probléma az, hogy ezeknek inflációs hatása van, és hát látszik, hogy mondjuk a kereskedelem esetében nyilván nagy részt, a bankadó esetében nyilván nagy részt át fogják hárítani, a légiforgalomra kivetett adónál ugyancsak. Itt külön paradox dolog az, hogy a légiforgalom esetében ez az ágazat a válság után még épp, hogy magához tért. Mondjuk a Magyarországon legnagyobb szereplő a Wizz Air veszteséges, tehát itt extra profitról beszélni nagyon sok esetben amúgy is a fogalom eléggé zavaros, vagy pontosabban teljesen zavaros, de semmiképpen se lehet, hiszen egy veszteséges ágazatról van szó. Nagyon megkérdőjelezhetőek azok a lépések is, amelyek tulajdonképpen egyfajta progresszív adózást jelentenek. Tehát a kereskedelem esetében ugye az áruforgalom, az árbevételtől függően más-más, eddig is más volt a kereskedelmi adónak a mértéke, a nagy cégeket és a nagy láncokat érintette elsősorban. Most ez még inkább fokozódni fog, ami rontja a versenyt, a legversenyképesebb cégeket, tehát ez a magyar gazdaságnak a megítélését mindenképpen akadályozza. Most visszatérve a kérdésére, hogy akkor mit kellene csinálni az adóemelések helyett, hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy átmeneti lépésként mindenek előtt ki kellene egyezni az Európai Unióval. Ugye az, hogy a magyar államháztartási hiány és a magyar külső egyensúly ennyire rossz, abban a gazdaságpolitikai hibák mellett benne van az is, hogy az Európai Uniós újjáépítési alapnak a forrásaihoz Magyarország nem fér hozzá, mert nem hajlandó elismerni a jogállamisági problémákat, illetve ebben korrekciókat végrehajtani. Na most a magyar pénzügyi helyzet hát eléggé kikényszeríti azt, hogy itt valamiféle kompromisszumra jusson a kormányzat, és ugye itt óriási pénzről van szó, tehát ez tulajdonképpen átmenetileg egy meglehetősen stabil forrás jelentene, és egy sokkal kisebb kiigazítást is elviselhetővé téne a gazdasági egyensúly szempontjából. Én azt gondolom, hogy a kiigazításnak a mértéke részben azért is ekkora, mert a kormány hát elkönyvelte azt, hogy ha lesz is megállapodás, abból pénz eléggé soká lesz, tehát ezért kellett ezt is helyettesítenie ezekkel a lépésekkel, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos gazdaságpolitikai és politikai hiba is az Európai Uniós folyamatokkal való ilyetén szembemenés. Az adókra visszatérve még, és ez összefügg az Európai Unióval való viszonnyal is, tulajdonképpen az egyetlen adó, amely azt gondolom, hogy tényleg extra profit adó és teljesen indokolt is, ez a MOL-ra, gyakorlatilag a MOL-ra kivetett adó, ami azt a valóban extra profitot adóztatja meg, ami abból adódik, hogy jelenleg az Oroszországból importált olaj, az úgynevezett Ural típusú olaj, miközben a magyar árszabályozás a Brenthez van, tehát egy másfajta olajhoz van kötve, és ez a két olaj nagyjából egy árba volt korábban, kicsit olcsóbb volt az orosz. Most nagyon nagy mértékben árolló alakult ki, az orosz sokkal olcsóbb éppen az értékesítési problémái miatt. Tehát itt valóban lett egy extra profitja a MOL-nak, amit indokolt is, hogy elvonjanak, úgymond a rezsicsökkentésre fordítanak. Én azt gondolom, hogy ugye a kormányzat itt most sikerként könyvelheti el, hogy sikerült meghosszabbítania és sok mindent kiharcolnia az Európai Unióval kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy egy óvatosabb, kevésbé konfrontatív politikával is a valóban szükséges haladékokat el lehetett volna érni, és az a félelem van bennem, hogy azért az Európai Unió vezetői nem felejtik el mindazt a sok borsot, amit az orruk alá tört, hogy még, és hát ennél durvában is lehetne fogalmazni a magyar kormányzat. Tehát ennek azért a egyéb tárgyalásokon szerintem lesz még bőtje.
Oké, köszönöm. Ugorjunk vissza ahhoz a kifejezéshez, amit ön is használt idézve, nyilván a kormányzati kommunikációt, az extra profitot. Egyébként ez a kifejezés, ez ön szerint egy létező gazdasági kifejezés, vagy ez egy politikai kifejezés? Van ilyen, hogy extra profit? A profitnak van extra része, ez ön szerint mit jelenthet?
Hát az extra profitot legfeljebb abban az értelemben szokták, és közgazdaságilag értelmes módon használni, a monopol profitnak a megfogalmazásaként, vagy más szóhasználattal, amikor egy monopól helyzetű cég kihasználva a maga erőfölényét szerez aránytalanul sok profitot. Ezt ugye normál esetben a monopól helyzetekkel szembeni fellépéssel lehet orvosolni, tehát ugye a versenyszabályozásnak az Európai Unióban is az a célja, hogy minél kevésbé legyenek monopól helyzetű cégek, illetve hát ezt tiltják is. Ahol pedig valami természetes monopólium jellegű dolog van, a technika fejlődése még a vasúti szállításban is ma már versenyhelyzetű cégeket teremtett, tehát itt is mindenféle szempontból az a cél, hogy verseny legyen, és ez az, ami a nyerességet reális keretek közé viszi le. Tehát egyébként a maga az extra profit egy kifejezetten politikai szlogen, és hát maga az az elgondolás is, hogy az adóemelésekkel igyekszik a kormányzat, én most mégiscsak ezt a szót használom, tehát, hogy a megszorítás végigvinni, az egy PR szempontból jó megfontolás, mert a fogyasztó végül is a kereskedelmi cégek áremelése, a banki költségek emelkedése, vagy a repülőjegyek árának az emelése formájában találkozik mindezzel, és nem a kormányra dühös, hanem hát arra, aki neki emelte az árát. Tehát ilyen szempontból ez politikailag egy ügyes húzás, ezt csinálta az Orbán kormány már ezelőtt 10 esztendővel is. Ugyanakkor ennek gazdasági szempontból hát elég sok hátránya van a cégeknek a versenyképessége szempontjából. Hát a bankoknál is azért a bankadó, a tranzakciós adó nagyon sok olyan költséget visz be a bankok működésébe, amelyet így úgy tovább kell, vagy tovább is tudnak hárítani, csak hát ez mind nehézkesebbé teszi a gazdálkodásukat. És hát a benzinár esetében is azt látjuk, hogy a úgynevezett ársapka fenntartása egyre több és több adminisztratív lépést kényszerít ki, és hát most a legutóbbi, hogy a külföldi autósok ugye visszaélésszerűen úgymond ne tankolhassanak Magyarországon, hát ez az Európai Uniós alapjogokat sérti, tehát Európai Uniós polgárt kizárni, vagy rosszabb helyzetbe hozni egy magyar üzemanyagtöltő állomáson jogilag nonsens. Tehát ebből Magyarország megint egy olyan eljárást és kritikát vált ki magával szemben, amire semmi szükség nincs. Miközben tudjuk, hogy a benzinkutaknál is, számos kútnál leállás van, ellátási, kínálati gondok vannak, technikailag is az egészet nagyon nehéz megvalósítani. Tehát sokkal észszerűbbnek tartanám azt, hogy a benzinár esetében például a áremelésnek egy jelentős részét már meg kéne csinálni. Lehet, hogy nem egyszerre ráengedni a fogyasztóra az egészet, de egy program alapján a következő fél év alatt vagy egy év alatt elérni azt, hogy a benzinárak valóban tükrözzék a tényleges helyzetet, a bekerülési költségeket.
Mi lehet annak az oka, hogy nem használja a kormányzat a megszorítás kifejezést ön szerint?
Tehát a megszorításnak van egy negatív hangulata, míg ellenzékben a jelenlegi kormánypárt, hát ugye a főleg a Gyurcsány kormánynak a politikájára használta ezt a jelzőt, tehát hogy azonos módszereket alkalmazna, ezt nyilván kikéri magának. Ennek nyilvánvalóan politikai megfogalmazásai vannak, és úgy gondolja, hogy ha az emberek nem hallják azt, hogy megszorítás, ami negatív, akkor kevésbé veszik észre. Na most azt gondolom, hogy egyfelől persze talán látják az inflációt, és látják a költségemelkedéseket, de valamilyen módon azért a népszerűségi, a pártok népszerűségi listájából azért mégiscsak az látszik, hogy valamilyen módon inkább elfogadják az ilyen körménfontabb megfogalmazásokat, még ha annak a valóságot teljesen nem is írja le.
Igen, de mondjuk ezzel szemben épp a benzinár, amiket most ön is szóba hozott, az annak a hatósági ár mértéke a piaci árhoz képest, ott meg azt feltételezem, hogy azt mondja a lakosság többsége, hogy ez viszont egyáltalán nem megszorítás, hanem minden egyes tankolással úgy érzik az autótulajdonosok, hogy nagyon sokat kapnak ezekkel a döntésekkel.
Kétségtelenül ezt érzik, csak hát ugye az a probléma, tehát egyrészt, ahogy erre már utaltam, hogy ezek a dolgok társadalmilag nagyon igazságtalanok, mert a nagyobb jövedelmű, többet autózó, drágább, nagyobb fogyasztású kocsival rendelkező emberek többen részesülnek. Másrészt pedig nem ösztönöznek egyfajta takarékosságra. Tehát itt azért mindig az is egy probléma, hogy különösen a mai helyzetben, amikor az egész olaj- és gázel energiaellátásnak azért a háború következtében komoly kockázatai vannak, nagyon észszerű lenne az, hogy miközben kiépítik az alternatív beszerzési forrásokat, amúgy is környezetvédelmi szempontból meghatározó lenne, hogy fosszilis energiáknak a fogyasztása csökkenjen, ha pedig az ár nem tükrözi a tényleges költségeket, akkor nem ösztönöz olyan mértékben arra, hogy itt takarékoskodjanak. És például, ha nem a benzinárat támogatná a kormányzat, akkor több lehetőség lenne arra, hogy például, mondok egy példát, a családi pótlék emelésével, vagy az egygyermekesek, vagy egyedülnevelő szülőknek a segítésével, tehát olyan szociális módon osszon, juttasson ki pénzt a lakosság legrászorultabb részének, amelyik a jelen körülmények között, amikor az élelmiszer árak drasztikusan nőnek, erősen megsínli ezt. Ugye a helyzet pillanatnyilag azért bonyolultabb, mert végül is egy februári pénzeső után vagyunk. Tehát a nyugdíjasok kaptak egy 13. havi nyugdíjat, a családosok kaptak egy SZIA visszatérítést, és hát rengeteg minden más ilyen lépés történt. De hát ez pillanatokon belül erodálódik, tehát ugye az infláció az a maga 10% pillanatnyilag 10% közeli szintjével nagyjából már azt jelenti, hogy ugye mondjuk a nyugdíjasok esetében a 13. havi nyugdíj az nagyjából ugye egy 1,12, tehát 8% körüli nyugdíjemelések felelt meg. Az infláció következtében ennek a reál értéke ma már 1%-ot se jelent. Ezek azért olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy itt sokkal inkább kellene a szociális szempontokra is figyelnie a kormányzatnak, ez pedig hát nem látszik.
Oké, hagyj hozzak ide még egy szerintem ide kapcsolódó témát, de az már egy GK-s történet. Az önök felmérése, hogy minden hónapban monitorozzák az üzleti és fogyasztói várakozásokat, és itt szerintem egy nagyon érdekes változás van, hogy április és május között egy ilyen nagy aránytalanság van. Áprilisban még 8 ponttal optimistább index jött ki, májusban pedig ez csökkent 5 ponttal. Szokott ekkora a kiugrás lenni a kettő között? Mi lehet e mögött? Mit lehet ebből ön szerint kiolvasni?
Valóban ez a hullámzás az nagyon erőteljes, és hozzáteszem, hogy már márciushoz képest a változások, ezek erősen hullámzóak, és pluszba és mínuszba ez meglehetősen ritka. Itt nyilván egyfelől okozott egyfajta optimizmust az, hogy a COVID-járványnak nagyjából a lakosság, de a cégek is, és mondjuk például az ebben erősen érintett idegenforgalmi cégek úgy érezték, hogy nagyjából legalábbis egyelőre vége van. Aztán jött az orosz támadás Ukrajna ellen, amitől egyfajta ijegység uralkodott el, főleg a lakosságon, a cégeknél kevésbé, és főleg a népgazdaság egészje, vagy nemzetgazdaság egészének a jövőjével kapcsolatban, a saját pozícióban még kevésbé. És aztán pedig azért a tényleges folyamatok is arra utaltak, hogy a helyzet mégse olyan jó, tehát a nagy hurrá optimizmus után a fogyasztók szembesülve azzal, hogy a infláció emelkedik, ugye a legutolsó fogyasztói bizalmi indexen belül az inflációs várakozások nagyon nagy mértékben megugrottak, és szembesülve azzal, hogy az előző hónapokban ugye a pénzügyi helyzetüket sokkal jobbnak érezték, hiszen akkor volt ez a pénzeső, hát ez nem ismétlődik meg, tehát ilyen értelemben eléggé logikus, hogy egyfajta pesszimizmus erősödött fel, bár összességében egyébként a GKI konjunktúra indexe még nem pesszimizmust mutat, egyfajta romlást mutat, és az a gyanúm, hogy azért ez folytatódni fog, hiszen ezek a lépések a cégeket is, nyilván az ágazatokat eltérő mértékben, de például az építőipart a beruházási visszafogás biztos, hogy erősen negatívan érinti, és hát a különböző lépések a lakosság számára is azért emelkedő inflációt jelentenek, és hát hozzáteszem, hogy még itt nem beszéltünk a monetáris politikáról, illetve pontosabban a kamatoknak a szintjéről. Ugye ezt is a választásokig, illetve hát nyár közepéig meghosszabbítva a kormányzat visszafogta, részben még korábban a hitel visszafizetési moratóriummal, aztán a kamatstoppal, de hát ezzel megint valamit most majd kezdeni kell, és ugye a Nemzeti Bank javaslata az, hogy a kamatstoppnál differenciáltan érvényesüljön ez a jövőben, tehát a bizonyos legérzékenyebb helyzetben levő rétegeknél, nyugdíjasoknál, gyerekes családoknál legyen valami óvatosabb emelés, másoknál meg hát legyenek szabaddá téve a piaci folyamatok. Tehát ez összességében megint csak hát negatív lesz, mert a új hitelfelvételen ezt már a saját bőrén érzik az emberek, ez nyilván óvatosabbá is teszi őket, de hát a régi hitelek visszafizetésénél a törlesztő részletek bizony erősen emelkedni fognak. Tehát így összességében azért előre tekintve az idei első negyedévhez képest azért egy nagyon erőteljes gazdasági lassulás, netán a negyedik negyedévben vagy jövőre még lehet olyan negyedév is, hogy talán visszaesés is lesz. Összességében azért azt gondolom, hogy idén is növekedés, és jövőre is, csak hát sokkal szerényebb mértékű növekedés lesz. és hát erős differenciálódás mellett. Tehát itt, amiről már többször beszéltem, a jövedelmi helyzet függvényében azért vannak rétegek, amelyek nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. Másoknál nyilván ez, ha növekszik is az élelmiszerár, akinek a fogyasztói kosarában ez kis arány képvisel, elviseli, vagy hát nem törődik vele.
És akkor még egy dolgot hagy hozzak ide, amikor beszélgetünk, az június 1-e, és ezt csak azért mondom, mert mire adásba kerül, ki tudja, mi lesz ezzel, az euró-forint árfolyam most 398 forint fölött van, ami nagyon közel van a történelmi mélyponthoz, a 400 forintos árhoz. Mindezek fényében, amiről beszélgettünk, mi a helyzet az euró-forint árfolyammal, és az hova vezethet még mindezek mellé?
Hát ez az árfolyam, ez jelzi azt, hogy a befektetők azok elégedetlenek ezzel a kiigazító csomaggal és a jegybanknak a politikájával. Tehát nem tekintik ezt elég jónak. Ebben benne van egyrészt a Magyarország helye az Európai Unióban és a Oroszországgal szembeni országcsoportok között. Magyarán, hogy kilóg az Európai Unióból, nem számíthat pillanatnyilag, pontosabban nincs semmiféle megállapodás az Európai Uniós újjáépítési alapforrásaihoz való hozzáférésre. A kiigazító csomag az a gazdasági növekedés szempontjából nem kedvező ezekkel az adóemelésekkel, mert ez a gazdaságot valamiképp visszafogja, illetve az inflációt növelheti. A Nemzeti Bank esetében pedig az utóbbi időben azért a Nemzeti Bank fékezte egy kicsit a kamatemelését. Valójában az elmúlt évben a reálkamatoknak a negatív volta nem változott, még mértékében semmi, közben emelkedett a kamatszínvonal, de az infláció ugyanilyen mértékben emelkedett. Tehát ez összességében nem ösztönöz kellőképpen megtakarításra, befektetésre. Tehát ez egy erős kritika, és hozzá kell tennem, hogy azért a forint eurót figyeljük természetesen, és ez a 400 körüli, ez egy aggasztó szám, de azért a forint az utóbbi hónapokban a régió minden valutájához képest leértékelődött, tehát az zlotyhoz és a koronához képest, amit leginkább figyelni szoktunk, de a lejhez vagy a kunához képest is. És ugye eközben az látszik, hogy több ország, hát Horvátország már valószínűleg jövőre tagja lesz az euróövezetnek, tehát itt van egyfajta integrációja egyes országoknak az Európai Unióba és egy meglehetősen józan gazdaságpolitika. Nálunk pedig a nagy választási költekezést és gazdaságpolitikát követi egy nem elég szerencsés szerkezetű kiigazítás, egy meglehetősen külpolitikailag elsziketelődött magatartás. Tehát ez összességében mind-mind összeadódva okozza azt, hogy a magyar deviza az hát leértékelődik.
Köszönöm, és egy utolsó kérdést engedjen meg, ami már nem egy ilyen elemzői kérdés lenne, hanem hogy kérem, hogy segítsen, próbálj meg segíteni egy gondolat elejéig a hallgatóinknak, hogy mindebben a helyzetben, független attól, hogy a hallgatóink mit gondolnak ezekről a döntésekről, mégis milyen pénzügyi magatartás az, ami segíthet a saját költségvetésünk konszolidálásában a következő hónapokban, években, ki tudja, meddig tartanak ezek a folyamatok?
Nagyon különböző attól függően, hogy valakinek milyen a jövedelmi helyzete, mert ugye sokan kényszerpályán vannak, tehát meg kell venni és ki kell fizetni a számlákat, az élelmiszereket, a napi cikkeket. Akinek van megtakarítási, befektetési lehetősége, hát pillanatnyilag az infláció követő állampapír tűnik számomra a legmegbízhatóbbnak. Ez ugye az előző évi inflációhoz van kötve pillanatilag, amelyek, illetve hát ez mindig így szokott lenni. Tehát amit mondjuk most meg lehet venni, ez még a tavalyi, a mostaninál sokkal alacsonyabb inflációhoz van kötve, tehát ez se hoz reál kamatot az idei évben, de jövőre már, amikor, mert ezek ugye 5 éves, jellemzően 5 éves vagy 3 éves is van állampapírok, jövőre, amikor már a 2022-es inflációhoz lesz kötve, tehát az ideihez, akkor azért egy lényegesen erőteljesebb kamatot fognak, valószínűleg reálhozamot fognak hozni, hogyha jövőre már az infláció nem emelkedik tovább, és azért, ha én nem is hiszek abban a gyors infláció csökkenésben, amit a Nemzeti Bank vagy a kormányzat mond, de azért, hogy csökkenni fog jövőre, erre azt gondolom, hogy valóban jó esély van. Tehát magyarán a megtakarításoknál ez tűnik például egy észszerű megoldásnak. Hát egyébként pedig ez annyira élethelyzet függő, hogy most kinek mekkora pénze, mennyi pénze van, és milyen kötelezettségei vannak, hogy hát ennél sokkal több bővebbet nem nagyon tudok mondani. Nyilván lehet spekulálni arra, hogy a forint tovább fog gyengülni az euróval szemben. Én azt gondolom, hogy erre egyelőre van esély, de azért ez borzasztó bizonytalan. Tehát azért, ha mondjuk a kormányzatnak sikerülne megállapodnia az Európai Unióval a pénzeknek az eléréséről, az valószínűleg az ország egészének a megítélését, meg az önmagában már a pénzügyi helyzetét is javítaná, és akkor akár erősödés is lehet, tehát én még azt sem merném mondani, hogy itt aki gyengülésre spekulál, az jól teszi, ebben nagyon nagy a bizonytalanság.